Kezd a hetet a Bitcoin bázison. Minden hétfőn új vendégekkel és új témával várlak benneteket a kriptó és a tech világából. Én Stír Kata vagyok, és ez itt a Bitcoin Keba, a Bitcoin bázis podcastja. Mai vendégem Glázer Anita, adótanácsadó, kriptoadózási szakértő, a Crypteus társalapítója, és nem mellesleg a Magyarország meghatározó női pénzügyi szereplője díj büszke tulajdonosa, amit 2022-ben nyert. Szia Anita, köszöntelek a Bitcoin Kebab podcastban, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Kata, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek veletek.
Na vágjunk bele! Hogyan vezetett az utad idáig?
Ez tényleg egy tömény kérdés.
Van egy 30 perced megválaszolni.
Próbálom rövidre fogni szakmai életutam ezt a foglalást. Kezdem a közepétől, jó? Az elejére.
In media stress, ez az.
Adó tanácsadóként és könyvelő iroda büszke tulajdonosaként éltem az unalmas életemet.
Az adó tanácsadók unalmas életét.
Egyébként tényleg, tehát amikor visszagondolok, hogy hogy jött ez a váltás, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy én egy kicsit kiégtem ebben a úgymond korábbi életemben.
És valami, hát ezért nem hibáztatlak.
Valami izgalmasabbra vágytam. Hát szerintem az adózás azért, adózásról nem mindenkinek az jut eszébe, hogy úristen, micsoda izgalmas terület, ez nekem sem így volt.
Mondjuk így senkinek nem jut erről az eszébe.
És okay. ugyan szeretem a szakmámat, és amikor csináltam az adótanácsadóit, konkrétan egy személyes érintettség, családi érintettség révén benyelt vagyonosodási vizsgálat volt a motiváció, hogy nekem ezt el kell végeznem, mert egyébként ki más, ha nem én tudom megoldani ezt a nehéz szituációt, akkor ott azt tanították nekünk, hogy érdemes specializálódni. Ez nem volt tudatos, egyáltalán nem tudatosan csináltam akkor még, amikor rátaláltam a kriptóra, hanem csak utólag jöttem rá, hogy hú, hát én milyen jó tanácsot kaptam, hogy tényleg valami speciális szakterületre kellene rákanyarodni, ami úgy izgalmasabb, mint az átlagos szakterület. Konkrétan emlékszem, hogy 19 nyarán, ezt már több helyen elmeséltem, egy unalmas nyári délutánon olvasgattam a híreket, és szembe jött velem az a kifejezés, hogy kriptovaluta bányászat. Akkor találkoztam életemben először ezzel a szakkifejezéssel, én nem vagyok egy ilyen ősrégi kriptós, akinek már nem tudom, 12-ben is bitcoin lógott a falán, tehát én tényleg nem. Nem vagyok, hogy bár azóta már eltelt 4 év, tehát azóta már azért öreg motorosnak számítok a szakmába.
Igen.
De tényleg emlékszem, hogy akkor jött velem szembe ez a kifejezés, és az a döbbenet, az a hátas, amit ott dobtam, hogy mi lehet ez?
Nem elég, hogy kriptó, de még bányásszák is.
Meg a valuta, meg bányászat, és nyárhoz képest ez volt mondjuk így augusztusban, novemberben már ott tartottam, hogy úgy beleástam magamat témába, de tényleg csak így teljesen önszorgalomból, meg saját érdeklődésből, hogy rátaláltam közben a neten a Kornélékra, Kalocsai Kornéla Blockchain Magyarország Egyesület elnökéről beszélünk, az ő oldalukra, és a szabályozási koncepcióra, amit ők írtak. Szerintem ebben talán még te is benne voltál.
Igen, abban még benne voltam. Pont elkerültük egymást.
Időben pont elkerültük egymást. És emlékszem arra a wow érzésre, amikor olvastam ezt a koncepciót, de teljesen kívülállóként, teljesen laikusként, csak magát a technológiát, ahogy kezdtem megérteni, ahogy kezdtem felfogni, hogy úristen, ebben milyen lehetőségek vannak. És azért Nem egy egyszerű olvasmány, valljuk be, tehát...
Nem.
A alma nem esik messze a fájától. Megfogott. Tehát szó szerint megfogott, és írtam egy ilyen kis bátortalan e-mailt Kornéléknak, hogy hát én itt lennék, engem érdekelne ez a történet, esetleg dolgozhatnék veletek. Engem nem érdekel, hogy mit csináltuk, de ez annyira jó, én szeretnék idejönni, és valamit veletek együtt dolgozni, mert hogy zseniális, amit csináltok, és behívtak egy felvételi beszélgetésre. És én olyan volt, mint egy tényleg egy ilyen egyetemi felvételi, tehát rendesen ott voltak a tagok, ültek egy tárgyalóban, vártak 4-5-6-an, nem is tudom már, és nekem a 3 hónapos kriptos tudásomat kellett megcsillantani előttük.
Ajjaj.
aztán nem is tudom, hogy valószínűleg átmentem a vizsgán, Kornél ült az asztal főnél, mint egy maffia vezér körülbelül.
Na ez meghallja.
De tényleg nagyon el volt foglalva valamivel, bele volt mélyedve a laptopjába, vagy a telefonjába, tehát nagyon nem is szólt hozzám.
Hanem jó kezdet.
Igen, a többiek próbáltak velem beszélgetni, meg vizsgáztattak, és aztán azt mondták, hogy na jó, maradhatsz.
Nagy lelkűek voltak.
Aztán egy évig picit azért leült a történet, jött a Covid, uh-huh. és ugyanúgy próbálkoztunk különböző tevékenységekkel itt az Egyesület keretein belül, akkor még képzésben gondolkodtunk, blockchain uh-huh. képzésben. Arra már készültem egy adózási anyaggal, és aztán 2020 nyarán jött az első ügyfelünk, akit nem mondok meg, hogy kicsoda, mert lehet, hogy már te is beszélgettél vele. Mm. Nagy, kicsi ez a kiugró világ, aki feltette a nagy kérdést, hogy van egy kis kriptóm, de ötletem sincs, hogy hogyan kellene ezt leadózni. Nem tudtak nekünk uh-huh. ebben segíteni, vagy nem tudtak ebben segíteni. És akkor indult el ez a történet az elején adózással, értelemszerűen az adózási problémák feltárásával, akkor még nem is volt az SZIA törvényben erre szabályozás, hogy hogyan kell, milyen módon nem is tudtuk beazonosítani, mint kriptoeszköz, nem létezett még ez a fogalom, de ugye akkor is valahogy meg kellett oldani a jövedelmek adózását, ezt persze kikutattuk, kialakítottuk, megválaszoltuk, és utána indult a sikertörténetnek a későbbi része, ahol már ma tartunk. Úgy érzem, hogy a mai állapot az már nagyjából az a szint, ahol azt tudom mondani, hogy ha kriptó és adózás, akkor reméljük, hogy mindenkinek a kripteusz, illetve azaz mi jut eszébe vagy uh-huh. eszünkbe.
Te, mint adótanácsadó, és mint egy klasszikus adótanácsadót kérdezlek, hol van a létjogosultsága a kriptó megadóztatásának? És most ezt olyan szempontból kérdezem, hogy ugye sok államban még az sincs eldöntve egyáltalán, hogy pénz vagy sem. Viszont ha nem pénz, akkor miért kéne adót fizetni utána?
Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Még akkor is megvolt már ez a magyarázat, amikor még nem emelték be a magyar jogszabályi környezetbe a kriptoeszközök fogalmát. A magyarázat az ott van, hogy van az SZIA törvényben egy alapelv, ami elv szintjén mondja ki, nyilván olyan esetekre kell vonatkoztatni ezt az alapelvet, amikre még nincsen valós gyakorlat az életben. Uh-huh. Azt mondja ki, hogy minden Magyarországon megszerzett jövedelem, akármilyen formában keletkezik is az, adóköteles. És mivel a kriptónak van értéke, vagyoni értéke, ez jövedelemnek számít. Függetlenül attól, hogy most tudjuk-e definiálni úgy, hogy pénzeszköz, vagy definiáljuk, mint virtuális fizetőeszköz, vagyoni elem. Tehát tudok érte vásárolni, értéket képvisel, növekedni tud az árfolyamnyereség, vagy bármilyen egyéb más dolgok kapcsán, azaz jövedelemként funkcionál, és adózni fogunk utána.
Na egy kicsit, bár megbeszéltük, hogy nem az adózásról fogunk beszélni, de azért egy kicsit mégis beszéljünk az adózásról, mert hamarosan itt van a május, és még halványan emlékszem a nagyon régi életemből, amikor az adóhivatalnál dolgoztam, akkor találtak ki ezt a szlogent, hogy a május a szerelem és az adózás hónapja. és ez annyira megmaradt bennem, hogy ezt mindig belököm minden májusban, hogy gyerekek, itt van a május, az adózás és a szerelem hónapja.
Nem rossz. Még nem hallottam.
Igen, hát az ott a új marketingese lett szerintem a NAV-nak. Elengedték ezt a szlogent. Ugye, hogyha jól tudom, az idei év az utolsó, amikor még érvényes az adóamnestia a kriptó jövedelmek után. Megteszed, hogy egy kicsit világosságot gyújtasz itt a fejekben? Hogy mik a határidők, mit kell tenni, aki bekívánja vallani az így megszerzett jövedelmét?
Igen.
Mik a lépések?
Az adóamnestia nem az idei év az utolsó, hanem az idei év az első és az egyetlen év, mint adóamnestiás év. Ez azt jelenti, hogy a 22-es évre beadandó adóbevallásban, amit ugye most 23. május 22-ig adunk be, mert éppen 20-a szombat lesz, és akkor a hétfő a határidő. Okay. Egyébként 20-a általában a adóbevallás beadás határideje. Tehát a 2022-es évbe tudjuk beleírni a korábbi években megszerzett kriptós jövedelmünket, és visszamenőleg az új szabályok szerint, azaz csak a 15%-os SZIA bevallásával vagy megfizetésével tudjuk ezeket a jövedelmeket leadózni. Volt egy kis csavar a történetben, mert a 21 nyarán elfogadott új SZIA törvény, ami már ez a lehetőség, amiben már ez a lehetőség szerepelt, hogy csak 15%-kal tudunk adózni a kriptoeszközből megszerzett jövedelmek után, a hatályba lépés egy kicsit furcsán sikerült, ezért ezeket az új szabályokat már a 21-es évre önmagában lehetett alkalmazni, de az még nem volt adóamnesztiás év. Az adóamnesztiás év a 22-es évre szóló bevallás, és így tartalmaz visszamenőleg plusz 4 évet, amit még a 21-en kívül be lehet vallani, a 17, 18, 19 és a 20-as éveket. És itt az a legfontosabb, amit szerintem érdemes érteni, hogy nem csak az a lényeg, hogy ha most még bevallom a 17-től 20-ig terjedő időszakra az elmulasztott jövedelmeimet, amit még nem adóztam le, akkor nyugodtan alszom, tételezzük fel, hogy a 21-et már külön bevallottam, tavaly azt megtettem, hanem a lényeg az az, hogy itt azt is figyelnünk kell, hogy itt a költségeinket is van lehetőségünk bevallani. Tehát ha még mondjuk csak betettem a fekete dobozba, mert a magyar adózás olyan, hogy ugye csak a fiatból kriptó és a kriptóból fiat ügyleteket kell figyelnünk, ami odabent történt, azzal nem kell foglalkoznunk. Tehát ha még csak befektettem, és hodler vagyok, az általunk ismert és kedvelt szakkifejezéssel élve, és majd egyszer a következő, elkövetkező években akarom realizálni, tehát holnap után kezdődik a bika piac, akkor is ez a lehetőségem most van meg, hogy a 17 és 20 között, vagy akár a 17-nél korábbi évekre vonatkozóan is, az összes költségemet be tudom vallani, mint veszteség, azaz ráfordítás, majd, ha egyszer kiutalom magamnak a jövedelmet, ugye minden egyes elszámolási időszak egy naptári év adózás szempontjából, úgy fogom tudni szembeállítani a kettőt, majd mondjuk 24-ben vagy 23-ban, ha kiutalok, ha bevallottam az előző éveket a ráfordítás tekintetében. Hát okay. Az adóamnesztia nem csak a jövedelmekről szól, hanem annak a lehetőségéről is, hogy a korábbi évek költségeit bevalljam, azaz, majd ha kiutalok, ne a teljes bevétel után fizessem meg a 15%-ot, hanem a valódi jövedelem, azaz csak a növekmény után.
Tehát a költséggel csökkentett rész után, és az amnestia valójában nem azt jelenti, amit az amnestia szó jelent, hogy nem kell adót fizetni, hanem gyakorlatilag kedvezményt jelent ilyen értelemben, hogy szembeállítható a költséggel.
Meg egy lehetőséget, egy kedvezménynek a lehetőséget, hogy az új szabályok szerint valhatom be elmulasztott jövedelmeimet a 2022-es bevallásban, és ezért senki nem fog engem innentől kezdve megróni, hogyha észreveszi az adóhivatal, mondjuk 19-ben volt valamilyen kriptós jövedelmem, nem vallottam be, ezt most még pótlólag megtehetem. Tehát azért a klasszikus értelem még mindig ez, az amnestia, hogy adott egy kis kaput, amivel most élhetek.
Sokan keresnek egyébként benneteket ilyen kérdésekkel, vagy konkrétan mondjuk bevallás kitöltésével? Tehát a kérdésem igazából arra irányul, hogy mi a tapasztalatod, hogy mekkora a hajlandóság az adófizetésre a kriptósok körében?
Szerintem ez több kérdés egyszerre. Melyikkel kezdjünk?
Csak szépen sorjában. Sokan keresnek meg benneteket?
Sokan keresnek, igen. Hiába a kriptósok mentalitása, azért valljuk be, tényleg sokan kriptoanarchista felfogásúak, ismerjük ezt a kifejezést.
Na, ezért kérdezem.
Tehát nem tudom, hogy a te szótáradban ez a szó mit jelent, de szerintem ez nagyjából azt jelenti, hogy hát a kriptovilága úgyis egy vadnyugat, ott el lehet tűnni, ott engem senki nem fog meg, ott nincs központi szereplő, nincs állami, az államnak nem ér el odáig a keze. Egyébként ezek nagyon könnyen megcáfolható állítások, ezekről szoktunk írni blogokat, forgatunk podcast részeket, tehát ebben most nem menjünk bele, hogy ez miért nem állja meg a helyét, de hogy azért nagyon sokan vannak, akik így gondolkodnak. De legalább ugyanennyien vannak, akik azt mondják, hogy előbb-utóbb így is úgy is láthatóvá válok, és nekik van igazuk, és szeretnék nyugodtan aludni. Azaz, kérek segítséget tőletek abban, hogy hogyan tudjak nyugodtan aludni, és erre nyilván vannak megoldásaink, de hogy igen, sokan keresnek, és olyan sokan keresnek bennünket, hogy nem is tudunk egyesével mindenkivel, tehát nincs kapacitásunk mindenkivel egyesével foglalkozni. Csináltunk egy oktatóanyagot, hogy hogyan tudod saját magadnak elkészíteni az adóbevallásodat. Ezt meg tudjátok keresni a neten, vagy nem tudom, majd valahova kiírjuk. Ide a
ja, kirakjuk a linket majd az adás alá.
Uh-huh. Fogunk tartani egy workshopot, egy napos workshopot, lehet, hogy több napon keresztül is, attól függ, hogy hányan jelentkeznek, ahol fogjuk a jelenlévők kezét, és csoportosan végigvezetjük őket az adóbevallás összeállításának a folyamatán, és lényegében minden olyan elméleti és technikai segítséget meg tudunk adni annak, aki hozzánk fordul, aki helyesen és profin szeretné saját maga összeállítani a bevallását, amire szüksége van, de azt nem feltétlenül tudjuk vállalni, hogy mindenkinek mi magunk készítsük el a bevallását.
Uh-huh. Na most pont mondtad, hogy ne menjünk ebbe bele, pedig pont ez lett volna a következő kérdésem, mert olvastam a legutóbbi blog bejegyzéseteket pontosan erről, hogy mi van akkor, hogyha én már pedig azt mondom, hogy én azért se fogok adót fizetni a kriptojövedelmem után, ez az én elveimmel ütközik, vagy bármilyen egyéb más indokkal. Mekkora esély van arra, hogy felfedezik a kis turpisságomat?
Képzeld el ezt úgy, hogy egy 5 éves időtávot képzelj el magad előtt, mert ugye ez az adóügyi elévülésnek az ideje. Ez azt jelenti, hogy 5+1, mert ugye a következő évet is bele kell számolni, amikor éppen beadod a adóbevallásodat, tehát mondjuk 6 éves időtávon belül mennyit fejlődött a technika, az információs technológia világszinten, milyen gyorsan fejlődik a világ, az internet, a Web3, a hatóságok szolgáltatásai, a bankok adat közlése a hatóságok felé. Ezt én nem egy lineáris görbének képzelem el, hanem egy exponenciálisnak. És hogyha oda teszed ezt a képzeletbeli görbét az idősávra, és mondjuk mellé teszed a kockázatot, ugye nehéz a kockázatot belőni, akkor én azt mondom, hogy minél tovább megyünk az időben előre, nem lineárisan, exponenciálisan fog megnőni annak az esélye, hogy téged visszamenőleg még az 5 éven belül meg fog találni a hatóság. Mert hogy egyszerűen annyival gyorsabban fejlődik az ellenőrzés, a kontroll a hatóság oldaláról, és azért azt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a magyar adóhatóság ebben a kontrollban élen jár nemzetközi szinten. Tehát azok az eszközök, amiket a magyar adóhatóság bevezetett, és most itt nem a kriptósokról beszélek, hanem az általános üzleti élet szereplőinek a nyomon követéséről nevezik így, azok egyébként nagyon profik, és csodájára jár a nagyon sok környező ország is, és jönnek ide hozzánk Magyarországra tanulmányútra.
De itt most technológiáról beszélünk, vagy pedig rendszerekről, struktúráról, munkafolyamatról?
Mind a kettőről. Mondok példákat. Úgy képzeld el a te életedet, most a sima klasszikus vállalkozói létről beszélek, hogy te gyártod az adatokat, ha egy céget vezetsz, és hogy hagyod a nyomokat magad után, minden egyes lépéseddel. Az ügyleteid a bankokon keresztül láthatóak, a bankok adatot szolgáltatnak a hatóságnak. Ha kiállít egy számlát egy vállalkozás, akkor az online automatikus számla adatszolgáltatásban arról az adóhatóság valós időben a számla kiállításkor értesül. Uh-huh. És senkinek ne legyenek kétségei, azaz adat meg is van, és azt az adatot bedobja a nagy kalapba, a rendszerbe, ami már futnak most nem akarok ilyen nagy szavakkal dobálózni, hogy mesterséges intelligencia alapú programok, de hogy egy nagyon profi kiválasztási procedúra, kockázatelemzési eljárás azon már zajlik. Ugyanez a logika mentén működik például az EKR adatszolgáltatás, ez például az árunyomon követése, amik mozognak az úton, kamionok, nekik kötelesek
supply chain.
Igen, leadni, hogy éppen hova tartanak, milyen árut visznek magukkal, akkor a pénztárgépekbe beütött adatok is automatikusan bekerülnek a NAV rendszerébe. De sorolhatnám, hogy ezt nagyon profin csinálja a magyar adóhatóság, és ezek a nemzetközi trendek is. És a másik oldal, amit pedig te ismersz, a KYC és a compliance irány, ami szintén a pénzmosási és bűncselekmény megelőzési vonal, nem feltétlenül már csak adózással kapcsolatos, de a két csatorna, a két vonal összeér, ugye az is nagyon erősödik, nyilván a terrorizmus finanszírozás és egyéb nemzetközi bűncselekmények miatt is nagyon fókuszban van, nagyon fejlődik, és a két halmaz így előbb-utóbb elér, utolér. Tehát nem tudsz úgy benne maradni a rendszerben, kriptósként, a fekete dobozba, nevezzük úgy, valahol ne ütköznél bele ezekbe a látható pontokba. A hatóságok őrzik a kapukat. Valahol ki kell jönnöd.
Igen, ez igaz, és nyilván, ja, hát előbb-utóbb egy bankba csúszol, ahol aztán jön a fekete leves. Nem, most ezt csak azért kérdeztem, mert egy kicsit, nem tudom, hogy ezt te is érzed-e, vagy ez csak az én meglátásom, hogy egy kicsit Magyarországon mindig ilyen lesajnáló volt a mentalitása, hogyha a rendőrség munkáját nézzük, vagy az adóhatóság munkáját nézzük, hogy annyira elmaradottak, mint technológiában, mint felkészültségben. És érdekes, mert két héttel ezelőtt Halász Viktor volt a vendégem, aki a kiberbiztonsági főosztály szakértője, és hát ő is, amiket mondott, hát tátva maradt a szám, hogy igenis, itt nagyon komoly felzárkózás történt az elmúlt években, nagyon komoly technológiai háttérre rendelkeznek a hatóságok, nagyon komoly humán erőforrással, tehát megvannak azok az emberek, és ahogy látom, már nem csak Budapesten központosul ez a fajta tudás és infrastruktúra, hanem igenis országszerte a megyékben is már ott vannak azok a lehetőségek, amelyek alapján, mint ahogy mondtad, előbb-utóbb nyakon csípik az ember.
Igen, ez így van. Tehát lehet azt mondani ideig, óráig, és a rövid válasz végül is ez a kérdésedre, hogy rövid távon tudsz láthatatlan maradni, de hosszabb távon már nagyon kicsi eséllyel. És akkor te döntöd el a saját, én azt szoktam mondani mindig adótanácsadóként, amikor nekem szegezik ugyanezt a kérdést, hogy hol van a határ, mi az én becslésem, működik, nem működik, el tudok bújni, nem tudok elbújni, mindig azt szoktam mondani, hogy velem csak arról lehet beszélgetni, hogy nagyjából mik a folyamatok, és hogy nagyjából mi a kockázat. De az, hogy te milyen kockázatot vállalsz be, az a te saját kockázattűrő képességettől függ, és ezt a döntést te fogod meghozni.
Így van. Hát nem is tudsz ennél jobb tanácsot adni, szerintem. Na jó, azt hiszem, hogy az adózás témát akkor ezzel kipipáltuk, lépjünk tovább, mert hogy sok minden mással is foglalkoztok ti ott a Kripteusznál, és engem az érdekel, hogy mik azok a dolgok még, amikkel foglalkoztok. Hogyha kezdhetünk esetleg, ami szorosan ide tartozik, és már meg is említettük, a bankok. Hogyan segítitek az ügyfeleket, és nagyon érdekelnek a tapasztalataid, mert hát azért valljuk be, hogy a bankokat talán még annyira sem szeretik az emberek, mint a, hát most nem mondok inkább példát. De hogy a bank az mindig mumus.
Igen, megemlítettük már a másik. Inkább úgy mennem, hogy az első számú kedvenc témámat, mert szintén az adózás az a szakmám, az alapszakmám, az ugye a kötelező kör volt, és innentől kezdve jön az összes érdekesség, ami számomra a Kripteusz életében a vidám park, mert így szoktam mondani, szoktak egyébként nevetni ezen a kollégák, hogy egy újabb nap telt el a vidám parkban. A compliance, igen. Én ebbe teljesen laikusként csöppentem bele, és pont úgy, hogy jöttek ugye az ügyfelek azzal a gyönyörű problémával az ő szemszögéből nézve, de egyébként egy tényleg nagyon kellemes probléma azzal szembesülni, hogy nagyon sokat kerestem a kriptós világban, szeretném hazautalni, és szeretnék nyugodtan aludni. Az egy dolog, hogy megbeszéltük, hogy adózás szempontjából hogyan, mit kell csinálni, rendben van, leadózom, minden oké, de hogy ezt a viszonylag jelentősebb tőkét, mert most itt nem pár millióról beszélünk, hanem azért vannak, akik elég ügyesen, legutolsó Bika piac esetén is, de nagyon érdekes dolgokat, és nagyon nagy mennyiségben tudtak összegyűjteni, tehát ki is kéne utalni. És mit csináljak vele? Nem tudom már elkölteni bankkártyával, hiába van egy Binance kártyám, egy Crypto.com-os kártyám. Nem tudok belőle például ingatlant venni, mert az ügyvédnél, vagy a eladónál én nem tudok bankkártyával fizetni. Sokan egyébként még...
Sajnos.
Még most is azt gondolják, hogy ha a kriptos kártyát használják, akkor kriptót költenek, és azáltal bent maradnak a fekete dobozban, és láthatatlanok. De ugye ezt tudjuk, hogy nem így van, mert a háttérben egy azonnali fiatra váltás történik, de ugye ennek is van egy összegszerű felső határa, amit már nem tudsz kártyával költeni. És ez a probléma vezetette bennünket oda, hogy az a pillanat, amitől nagyon sokan félnek, és többször meg is történt már, hogy jöttek és kértek segítséget azért, mert zárolta a bank a számlájukat, vagy akár egy Revolut is, amikor megpróbálták kiutalni a nagyobb összegű fiat pénzüket a kriptós világból, nyilván egy tőzsdéről vagy egy váltóról, és feltette a kérdést, hogy na mi ez, mondd meg. És ő teljesen józan észre mondta, hogy hát kereskedtem, bányáztam, itt a transaction history-m, de ez a banknak nem elég. És rájöttünk arra, hogy itt egyrészt fordítanunk kell az ügyfél és a bank között, meg kell értenünk, hogy a bank milyen szempontból teszi fel a kérdéseket, ő mit szeretne látni, el kell tudnunk azt magyarázni, hogy ő azt meg is értse. Ezek ugye az MNB-s irányelvek, amik a bankokat kötelezik arra, hogy ne engedjenek be nagyobb összegű fiat pénzt kontroll nélkül a hivatalos bankrendszerben, mert ugye pénzmosási kockázatot futnak, és ez az ő feladatuk, hogy ezt leellenőrizzék. Az ügyfélnek meg segítenünk kell abban, hogy értse azt, hogy mit kérdez tőle a bank és miért, és tudjanak kommunikálni. Így belecsöppentünk a compliance világába, tényleg teljesen kívülállóként állítólag nem is tanítják ezt sehol, tehát nincs ilyen szakma vagy végzettség, hogy compliance officer. Ezt gondolom, te tudod a legjobban.
Én végeztem egy-két tanfolyamot, de hogy nem egyetemi, tehát nyilván jogász vagyok, nem hallottam a jogi egyetemen soha életemben a compliance-ről, még a pénzügyi jogi tanulmányaim során sem, és aztán később én külföldön végeztem tanfolyamokat, de igazad van ebben, nem tudok róla én sem, hogy lenne kifejezetten ilyen szak mondjuk egyetemen, hogy akkor én most compliance officer leszek.
Pedig milyen érdekes és milyen fontos szakterület.
Na jó, de hogy a compliance-nek is van sok szakterülete, ugye van a pénzügyi compliance, de hogy más területeken is mindenhol megvan, de érdekes, amit mondasz, még sose gondolkodtam el ezen, hogy vajon hogyan lesz valakiből compliance-es.
Na hát valószínűleg így, hogy kézzelűségből.
A cég, minden cég mumusa. Igen. Mindenki utálja a compliance-eseket, nem?
Kézzelűségből valamilyen úton, módon találkozik ezzel a problémával vagy kihívással, és akkor bele kell ásni magadat, és meg kell nézni, na most akkor ez hogy működik. Na és nekünk ez olyan jól sikerült, hogy kifejlesztettünk erre egy szolgáltatást, amit úgy hívunk, hogy Lambda program. Ennek is majd lesz nyoma az oldalunkon, majd azt is belinkeljük, amiben segítünk a magánszemélyeknek ebben a folyamatban, hogyha kellően jól felkészülten indítja el azt a kiutalást a bankjába, és előtte megkeresett bennünket, segítettünk neki átláthatóvá tenni a kriptos világ ügyleteit, akkor nincsen semmi miatt aggódjon, tehát akkor úgy tudod menni a bankba, hogy tessék, elindítom az utalást, ha kéred, itt van a dokumentáció, nem feltétlenül fogja kérni a bank, de egy jó eséllyel fogja kérni. Vannak ilyen különböző trükkök, hogy mi van, hogyha előre szólok, mi van, ha több részletbe utalom. Ezekről végtelenségig tudnék mesélni, nyilván nem működik. A legszebb sztoria, ami hát érdekesebb, hogy le van írva az MNB irányelvei között, hogy ha bemegy az ügyfél előre, felhívja a figyelmet a fiókba, hogy én már pedig be fogok utalni egy nagyobb összeget, és de csak azért rendben lesz, mert előre szólok. Ugye rendben lesz?
Ugye rendben lesz. És ez már egy gyanús körülmény.
Ez már egy gyanús körülmény, igen.
Ez már a piros zászló, hogy ho-ho, mindenki figyeljen, jön az utalás, ne vajon honnan jön.
De miért is megy be, hogy előre felhívja?
És miért mert... szól? Hát persze, igen. Mindenki más, hogy gondolkodik. Igen. Ez a kicsit a mindenki magából indul ki, nem? Mert a banki ügyintéző rosszra gondol, az egyszeri ügyfél pedig arra gondol, hogy hát én csak jó szándékból szólok.
Igen, ha szólok, akkor biztos rendben lesz.
Igen. Persze. Hát jó, ez nem így működik sajnos.
Igen. Így aztán próbáljuk edukálni is egyébként a podcastokban, meg a blogokban erre a kriptósokat, és egyébként egyre nagyobb sikerrel. Tehát úgy érzem, hogy, és ez nagyon örömteli dolog mindannyiunknak, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, hogy abba ne hagyjátok, amit csináltok.
Igen, elhiszem. És tudod, hogy miért? Mert hogy igazából a meghökkentő az az, hogy nem kell, hogy kriptós legyél ahhoz, hogy a bankok olyan szinten összezavarják az ügyfeleiket, hogy azt se tudják a végén, hogy merre vannak arccal, pusztán adategyeztetés céljából. Tehát az összes idősebb korú családtagomat végig asszisztáltam, amikor tavaly, azt hiszem, hogy tavaly volt adategyeztetés, bár gondolom minden évben van, de tavaly volt egy ilyen szórás, és az összes nagymama, a nagypapa megkapta a levelet, hogy adategyeztetés fáradjon be, és hát bele sem megyek, tehát nyilván a hiba mindkét félnél jelen van, tehát a banki ügyintézők sem feltétlenül az egyértelmű megfogalmazásra törekszenek minden esetben, és tényleg kell a közvetítés, mint ahogy mondtad is, hogy egyáltalán szót értsenek egymással a bank és az ügyfél.
Igen, azért ez a Lambda átvilágítás egy picit több, mint közvetítés, tehát tényleg használunk olyan eszközöket a háttérben, ami az átlag magánszemély, akár kriptós, akár nem, számára nem kézzelfogható, nem elérhető. Be tudjuk azt bizonyítani a banknak, hogy az ügyfél nem csinált semmi rosszat a blokkláncon. Uh-huh. Ugye és a banknak ez a célja, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem illegális tevékenységből származik.
De mi van az emberekkel, akik elemzik ezeket az adatokat? Az adóhivatal például felkészült erre, hogy most, két hónapon belül potenciálisan tömeges bevallás érkezhet kriptóról. Ők képesek lesznek ezt feldolgozni, értelmezni és eljárni? Te hogy látod? Nyilván nincs megfelelő információt, de mint
rajta vannak az ügyön.
Szakember látod.
Ennyit tudok mondani, hogy rajta vannak az ügyön, és biztos vagyok benne, hogy amennyiben szükséges lesz, akkor meg fogják tudni tenni a megfelelő lépéseket. A kriptos bevallások feldolgozása önmagában nem egy kihívás az adóhivatalnak, mert ugye mi történik? Mi beírunk egy számot a megfelelő oszlopba, befizetjük az utána kiszámolt adót, az adóhivatalnak ezt nem kell alapesetben ellenőriznie. Akkor ellenőriz az adóhivatal, hogyha a nagy adathalmazból, ugye amiről beszéltünk, ott Gyurika, én úgy szoktam hívni, hogy Big Brother, vagy nem tudom milyen adatbázis, van egy olyan pont, ahol a kis okos szoftver a háttérben kimutatott egy kockázati zászlót, felmutatott, hogy hoppá, itt történt valami, mondok egy példát, János, vagy nem tudom, hogy nevezzük a tesztalagyunkat.
Legyen János.
Az elmúlt 5 évben minimálbért keresett, illetve vallott be az elmúlt 5 éves adóbevallásában, de hirtelen a bankszámláján megjelenik 50 millió forint kriptotőzsde irányából, és a rákövetkező évben sem kerül a bevallásába semmilyen nagyobb összeg, mint a minimálbér. Ez egy olyan red flag, egy ilyen jelzés az adathalmazban, amiből a NAV ki fogja venni az ő bevallását, és megkérdezi tőle, hogy mi volt ez a beutalás, illetve miért nem jelezte ezt az adóbevallásában. Tehát igazából a NAV-nak akkor van dolga, hogyha jön egy ilyen jelzés a kockázatelemző oldalról.
Uh-huh. Jó, csak mégis azért elképzelem majd ott azt a jogászt, aki majd ott fog ülni, és az adóigazgatási eljárás végén egy határozatot kell, hogy hozzon, ahol ő ott értelmesen le kell, hogy írja, meg kell, hogy indokolja. Na jó, nyilván ez nem az én tisztem, meg nem is a tiéd, hogy mi ezt most eldöntjük, hogy az adóhivatalban mennyire felkészültek az alkalmazottak, de hát ezt hamarosan meg fogjuk látni, és hát nyilván a következő években. De hogyha jól tudom, ti oktatni is jártok, nem? Tehát ti ebben is akár segítségére lehettek a hatóságok.
A hatóságok irányába is vállalunk felkészítést, oktatást, nyilván a kriptos folyamatok tekintetében.
És volt még egy témánk, amitről szerettünk volna ma még beszélni, ami pedig a tokenizáció volt, mert hogy ugye arról is beszéltünk, hogy Magyarország jelen pillanatban mondhatjuk azt, hogy megindultak a különböző kisebb-nagyobb cégek, projektek, és hát nagyon sokan gondolkodnak tokenizálásban mindenféle asszetek tekintetében. Tudsz egy ilyen átfogó képet adni esetleg, hogy ez csak kívülről látszik így? Vagy nem?
Jó, ez is úgy jött szembe velünk, ez a típusú, mondjuk úgy, hogy egy újabb üzletág, vagy terület, amivel érdekesen tudunk foglalkozni, és szakmába vág, mármint szakirányú dolog, hogy tanácsadások során, konzultációk során jöttek olyan kérdések, hogy mi lenne, hogyha én céggel kriptóznék, illetve mi lenne akkor, hogyan tudom ezt megtenni itthon Magyarországon?
Ez az örök kérdés. Ez milyen jó, hogy ezt felhoztad, igen.
Hogy én egy token kibocsátást is nyilván céges keretek között szeretnék itthon megvalósítani. És azért ez egy nagyon kemény dió, mert a szabályozás, a magyar szabályozás még nem tart ott, hogy ezt teljes körűen a magyar jogrendbe meg lehessen valósítani. Ezt nyilván te jogászként látod, hogy például a MiCA, az Európai Uniós Kriptoeszköz szabályozási törvényt most fogják csak elfogadni áprilisban, és valamikor 2024 második felében fog életbe lépni, azaz akkor fogja Magyarország is adoptálni vagy implementálni, ha csak nem egy kicsit korábban, de addig legkésőbb. Tehát most még ez egy nagyon érdekes terület, de ez nem akadályozza meg azokat a vállalkozásokat, akik szeretnének ezzel foglalkozni. És most még nem lehet azt mondani, hogy minden típusú tevékenységet, ami egy ilyen komplex token kibocsátás, illetve az ahhoz kapcsolódó szabályozások tekintetében szükséges, Magyarországon egy magyar vállalkozással el lehet, vagy el lehetne indítani. Részben lehet, van, amit meg lehet tenni, és van, amit pedig nem, mert egyszerűen nem áll még rendelkezésre a jogi infrastruktúra. És ezért ezeknek a cégeknek egy komplett token kibocsátási koncepció tanácsadást tudunk nyújtani, nem csak üzleti szempontból, illetve ugye szakmai szempontból is. Értem ez alatt a blockchain technológia használatát, meg az azzal kapcsolatos felmerülő kérdéseket, hanem jogi és szabályozási, vagy pénzügyi infrastruktúrális tervezés szempontjából is tudunk nekik tanácsot adni.
Na, ez erre válaszolj még, légy szíves, hogy kriptózni céggel, mint adótanácsadó. Na, kalapodat ez... húzd fel.
Jó, jó, de azért ez már drága kérdés. Azért...
Ez már drága kérdés, oké.
Jó, akkor elmondom a legklasszikusabb választ, de ez itt már azért csiringel a...
Oké, majd összedobják a hallgatók, jó?
Na, akkor csak az alapválaszt mondom el. Akkor érdemes céggel kriptózni, már úgy értem, hogy mondjuk tegyük azt, hogy a klasszikus kereskedem, semmi más nem csinálok, vagy akár bányászom, hogy ez a két klasszikus tevékenység létezik, akkor érdemes cégként csinálni, ez az én adótanácsadói szakvéleményem, hogyha a megtermelt jövedelem elsősorban nem magánszemélyes felhasználásra való, vagy nem a megérhetésekben szeretném belőle finanszírozni.
Aha, tehát nem a napi szintű kiadás, igen, meg a záramszámlát, meg amit én mit akarok belőle fizetni. Aha.
Mert hogyha magánszemélyként szeretném felélni ezt a jövedelmet, azaz el szeretnék menni belőle nyaralni, étterembe, stb. Tehát a magánkiadásaimat finanszírozom, akkor a legoptimálisabb, hogyha egyébként szerintem nagyon jó magyar SZIA szabályozás szerint magánszemélyként adózom azt le. Akkor érdemes átterelni a céges világba, hogyha eleve ott is indítom el a folyamatokat, azaz nem arról van szó, hogy én már magánszemélyként kriptózom egy ideje, van egy csomó jövedelmem, és valahogy azt ki akarom sunyogni a rendszerből, ez sem nagyon lehet egyébként jól megtenni. Tehát ha cégként szeretnék kriptózni, akkor eleve ott is kell elindulni, és el tudom képzelni azt, hogy az a vagyon a későbbiekben és a cégben maradjon. Ez az alap kiinduló pont. És akkor innentől kezdve lehet beszélgetni az összes többi részletről.
És akkor innentől kanyarodunk vissza újra a compliance-hez, mert most így rögtön, ahogy ezt így mondtad, már itt perget le itt a szemem előtt, hogy cégként beregisztrálni mondjuk a Binance-hez.
Egy embert ismerek, akinek már sikerült.
Figyelj, én többet is ismerek, én csináltam nekik. De sok hajam kihullott.
Igen, többieket hozzád fogom irányítani, mert én nem vállalom.
Úristen, és akkor még a bankszámlanyításról nem is beszéltünk, igen, hogy cégként.
Nem egyszerű, de például a céges business accountra nem is a Binance a legideálisabb.
Jó, most csak mondtam, igen, nyilván, de egyik sem egyszerű, maradjunk annyiban.
Igen.
Jó. Jó, köszönöm szépen a választ. Akit érdekel, attól a bővített, válasz, az tudja, hogy, vagy meg kiírjuk, hogy hol találhat meg téged. Jó. Anita, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én nagyon jól éreztem magamat, szerintem jó beszélgetés volt. Mindenképpen, aki szeretne adót bevallani, és most ezt nem pejoratív értelemben mondom, mert tudom, hogy úgy hallatszott, ahogy kimondtam, hogy aki szeretne adót bevallani. Szóval, aki adóbevallási kötelezettségének nem tud önállóan eleget tenni, az nyugodtan megkereshet benneteket. El fogjuk helyezni a linkeket a videó alatt. És én nagyon remélem, hogy élőben is lesz lehetőségünk találkozni előbb vagy utóbb.
Én is remélem.
És nagyon-nagyon sok kitartást és sikereket kívánok nektek a jövőben. Tudom, hogy ez egy nagyon rögös út és folyamatos harc.
De nagyon szeretjük. Tehát ezt nem tudom, mennyire ment át, hogy én ezt nagyon szeretek ezzel a területtel foglalkozni.
Máshogy nem is lehet szerintem, mert különben tényleg csak egy idegörlő őrület a Vadnyugaton.
Igen, a Vadnyugat Vidám parkjában.
Így van. Na, ez legyen a végszó. Fantasztikus. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.